A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Nagyon szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a Millás reggelit, itt a Rádió Café 98.0-án, március 21-e van, és pontban fél hétkor elrajtol a mai Millás reggeli Kántor Endrével.
És Kede Balázzsal.
És azt nem mondom, hogy csütörtök van, de...
Kispéntek.
Kispéntek.
Fú, hogy látszik, csintek. Kérem szépen, akárki, akármit mond az üzemeltetők és a különböző munkáltatók, olyan home office nap van, nézzél ki az ablakon, csütörtök van, gyakorlatilag az egyik oldala a Váci útnak üres itt a stúdió előtt.
A másikon elment 6 autó, amíg ezt végig mentek.
De az semmi. Tehát itt állni szokott már ilyenkor a sor. A bevezető szakaszokon is csak így szállingóztak. Teljesen home office csütörtök van, vagy nem tudom, hogy
akkor
ez mi.
Akkor mikor kezdődik a jövő heti?
Jövő héten senki nem fog dolgozni, mert ugye nagy péntek van, mert az húsvét.
Nagy péntek, ezért a teljesen kezdjük, mert nem érdemes ezt a
rövidetet. Teljesen fölösleges.
Hát igen, ez érdekes. Így azért nehéz lesz majd ezt a GDP-t.
Szerintem ilyen tekintetben legalábbis közelítünk a mediterrán régióhoz. Tehát igen. Ez már megvan. Most már csak a többi kell.
A fokhagyma, a vörösbor, a gardéla, levegőszárított sonka, és egy kis rukkola.
Én arra gondoltam, hogy a hozzáállás, aha, a dolce vita, és stb. Szóval, hogy igen. Na jó.
Jó van, értjük. Elmondjuk az elérhetőségeinket is, 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber szám. Ez hoppá, nem hoztam vezérlő eszközt.
Adjam át, lehet, hogy itt van ezen az oldalon.
Az egerrentyűt, mert látom, hogy például Gézu is írt még hozzá, nem is akármit, háromféle utcai kéregető stílust örökített meg egy életképben. Azt mondja, hogy háromféle utcai kéregető stílust különítettem el eddig. Van, aki simán megköszöni, ha kap valamit, van, aki magasabb erőket kér arra, hogy tegyenek jót velem, és van, aki sok szerencsét meg boldogságot is kíván ezek mellé, vagy akár ezek nélkül. Igen, igen, ki milyen trükkel próbálkozik elnyerni a...
Ez csak szerintem az egyik ága. Tehát ezek a simán, akik kérnek, kapnak, és akkor így reagálnak. De van a másik, aki megpróbálja megmagyarázni. Kitalál valamit, körítést ad.
Hát
ez történt, így történt, amúgy történt.
Egy, még a Buda Gyöngye alján volt egy gyors étterem. És odaülhettél az ablakhoz és az asztalhoz, és ott a parkolóban volt egy néni, de egy olyan néni kéregetett ott, én szerintem nem homeless volt, csak egy néni.
Igen.
És egy ilyen nagyon, nagyon aranyos, kedves arcú, olyan mesekönyvből kilépett néni. Na most neki ennyi volt a trükkje, hogy nagyon aranyos volt. Én amíg az ablaknál ültem, és elfogyasztottam a menümet, abban a 20 percben egy nagyon erős napi díjat összekalapolt, mert mindenki ilyen papírpénzeket adott a nagyon aranyos és kedves néninek.
Most ne gyere ezekkel a budai kéregetőkkel, nem, mert más, mondjuk az arisztokrácia.
Csak egy kicsit úgy kikerekedett a szemem, hogy nem kéne figyelj. Nekem, vagyok én egy aranyos fiatal ember, és esetleg nekem is menne így, mert egy elég jó állásnak.
Ez pont ugyanolyan, mint a benzinkútnál, ott a Budapest körszálló után, ahol ugye elágazik az út, ott volt egy ilyen pacák, aki konkrétan, amíg én a benzinkúton tankoltam, addig kalapolt össze pár ezer forintot, majd bejött, ivott egy kávét a benzinkúton, és beszélgetett joviálisan ott a kutasokkal, majd ment tovább dolgozni.
Nyilván.
Úgyhogy ez a budai oldal, tehát van ilyen.
Igen, de természetesen nem kívánjuk el senkitől, aki ilyen helyzetben van.
Ez megtörtént esetek, csak érdekességek.
Van,
igen.
Így van.
A kivétel erősíti a szabályt.
Abszolút.
Na, milyen nap van ma?
A csütörtöket mondtam, de Benedek, igen, a József után. Akkor volt Sándor is?
Bizony. Volt Sándor, József, Benedek.
Mert a József Benedeknél itt voltam.
Zsákban hozták a hideget.
Maradjunk annyiban, be van zsákolva.
Be.
Még nincs kiszállítva, tehát valami logisztikai akadály még van, mert ma is ilyen csípős 5-6 fokos reggelre ébredtünk, de a napközben 18-as maximumot várnak, az elég jó tavaszi. Szóval kedves Benedekek, boldog névnapot, és munkára feltessék a zsákokat. Most már kiüríteni, és így beszorni ide a köznek a jó időt. Bánknap, Gerőnap, Hóvirágnap, Benet, Nikola, Tavasz, Tavaszka. Sok név van a naptárban, mindenkit köszöntünk nagy szeretettel.
Így van.
Évfordulók.
Nagyon sok érdekes évforduló van.
Például
te kit szeretnél?
Én a második Abdul Majid Khalifa negyedik házasságát Bihrus Kadil Effendivel 1921-ben.
Ezt neked
raktam
be. Direkt neked raktam be. Ebből azért látszik, hogy második Abdul Majid már a negyedik házasságát kötötte 1924-ben. Igen. A szép Bihruzzal. Vajon mit tudott Bihruz, amit a három előző nem? Lehet, hogy nem nemzett fiúgyermeket
lehet,
neki,
lehet.
Vagy valami más lehetett
nem
mögötte.
Nem tudjuk, sajnos ideig csak, jutottunk, csak hogy a nagy esemény megtörtént.
Vagy csak valamit kiolvasgatott második Abdul a Szentírásból, hogy lehet, hogy a prófétának azt tetszik a legjobban, akkor mosolyog rád igazán, hogyha van egy negyedik is.
Lehet, abszolút.
És egy igazi asszony koszorúval veheti körül
igen,
magát.
Igen.
Na jó, 1957, megalakul a KISZ. Nem a zenekar, nem sajnos, hanem a másik brigád.
Az egyeszes.
Igen.
Egyesszel.
A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség? Szervezet?
Valahogy így. Na, aztán 59-ben egy korán sem vicces esemény, a Kínai Népköztársaság hadserege brutálisan leveri a tibeti népfelkelést.
Ja, hát igen, az nem volt vicces. És azóta sem, természetesen, mint ahogy egyébként a Kínai Népköztársaság, illetve maga az állam ezt megteszi különböző más népekkel is.
Igen.
És megpróbálja az egyút, egyövezet nagy olvasztó tégelyébe és a egyen borotvával mindenkit megborotválni, többek között az ujgurokat is.
69, hú, nagy év. Az első színes tévéadás Magyarországon elindult ezen a napon, március 21-én.
Mert addig ugye az volt, hogy akinek volt olyanja, azt például a foci meccseket kiválóan lehetett úgy nézni, hogy be volt színezve egy ilyen üveglap, amit a tévé elé erősítettek, de hogy zöld volt az alja, tudod, hogy...
Igen, legalább a gyep.
Igen, a tetején meg
zöld
kék,
volt,
az mindig jól működött, a közepét meg hát
de
mit tudom.
Mondod,
de volt ilyen, nem emlékszel erre?
Nem emlékszem erre, de az első színes tévék egyikére igen, mert ha 69-ben indult, akkor az egy maximum 5-6-8-10 éves darab lehetett, mert hogy még olyan fiatalka voltam, és az egyik barátomnak volt ilyen, és átmentünk még a színes adást. Hát és nagyon nagyot csalódtam. Azelőtt nem volt üveg, de akkor is zöld volt mindenki, meg piros.
Igen.
Tehát a zöld
az
meg
nem
a piros
volt
az jól
még
látszódott, igen, de a többi szín annyira nem.
A több, igen, nem volt még annyira jó minőségű.
Én azt
igen
gondoltam, hogy a szürke meg a fekete, az is két szín, szürke vagy zöld vagy piros, ugyanott vagyunk. Na, de hát azóta
hát
nagyot...
Hogyha közelről megnézted azt a szürkét, meg a feketét, meg a fehéret, akkor az mindegyik színes volt.
Igen.
Ugye azok a kicsi kis, hát nem pixelek, de azok a kis kijelző kockák, azok mindegyike ezekből a színekből állt. Kékből, zöldből, pirosból. Na mindegy, azt mondja, hogy igen, nekem az jutott eszembe, hogy az egyik családi Az egyik rokonnál egy olyan televízió volt, nekik nem volt gyerekük, és ezért ez egy, nálunk egy óriási dolog volt, amikor oda mentünk vendégségbe, mert ott egy nagyon szép nappali volt, úgy volt berendezve, hogy tévénézősnek, két ilyen tévénéző fotellel, aha, tudod. Tehát nem ahol a gyerekek szétkapják a házatpercekat, hanem minden olyan patent volt, és egy olyan tévéjük volt, ami 8 csatornás volt, érintve lehetett váltani. Tudod, volt ez a kis ilyen piros, ilyen ledszerű valami, amit hogyha megfogtál, igen, egy ilyen bemélyedésbe, akkor odaváltott a csatorna, és volt hozzá távirányító. Egy a szépséghiba csak az nagyon volt, ugye, hogy nem volt több csatorna, mint kettő.
Igen.
Tehát
de a helye meg volt.
De meg volt a helye, és lehetett nyomkodni. Na, nagyon
hát
jó
ez
volt.
Abszolút jó. A születésnaposok közül mondjuk Joseph Fourier, francia matematikus, aha, fizikus, 1768, a Fourier sor megalkotója, ő fedezte fel az üvegház hatást, valamint róla nevezték el a Fourier transformátort is.
Ez nagyon komoly, az üvegház hatás is, igen, neki tulajdonítható. Joseph Fouriernek azt mondja, hogy Kassák Lajos, Kossuth Díjas, magyar költőíró, akitől választott képzőművész, választottunk aranyköpést is, 1887-ben született ezen a napon. Egy sor brutál jó színész is, Timothy Dalton és Gary Oldman, akiről beszéltél reggel, igen, 46-ban és 58-ban. Gary Oldman, melyik volt az, amit mondtál?
A Sid Vicious. Sid Vicious film, a Sid és Nancy azzal robbant be, ahogy olvastam a Wikipédián, és arcpirító módon még néztem úgy a filmet, hogy nem tudtam,
mikor
Gary Oldman
játszott. Mikor nézted mostanában? Nagyon fiatal volt akkor.
Jó pár, nagyon fiatal, és egyébként nagyon jól játszott, tehát tényleg jól alakított.
Én előcipelném akkor a Guildenstern és Rosencrantz halott című kiváló Shakespeare átirat Tom Stoppard könyvéből, vagy hát drámájából, maga a film is Tim Roth-tal, Gary Oldman, egyszerűen zseniális, úgyhogy ezt érdemes megnézni. És akkor egy csomó nagyon komoly, ja, Matthew Broderick is a színészek közé tartozik, ő is ma született, mint ezen a napon 62-ben, és egy csomó komoly sportoló, Ayrton Sennával kezdve a sort, aki 60-ban született ezen a napon, és egy csomó focista, Ronaldinho, Jordi Alba és Antoine Griezmann labdarúgók mind ma ünnepelnek. Úgyhogy nagyon boldog szülinapot nekik. És ma van a Down-szindróma világnapja, ami nagyon-nagyon fontos szerintem, és a világnap arról szól, ugye, hogy hivatalosan 2012-től ez az egész világon a Down-szindróma napja, és azért erre a dátumra esett ez, március 21-re, mert ezzel utalnak a 21-es kromoszóma triszómiájára. A világon mindenhol különböző rendezvényeket, gálákat, eseményeket tartanak, amik felkeltik a figyelmet ez iránt. Úgyhogy biztos láttál te is, mostanában volt több ilyen reklám és kampány, ami ezzel foglalkozik. Érdemes erre kimondottan erősen odafigyelni.
Igen. Elnézést, hogyha a Fourier transformátort mondtam, transformáció.
Ja, bocs, nem is figyeltem.
Igen, lehet, hogy így jött. Igen. Nos, azt mondja, hogy akkor végigértünk a soron, ugye?
Végig.
Akkor jöhet az első.
Jön egy zene, 2015, The Bright Light Social Hour, mindenkinek kell egy kis fényterápia, mert ez tényleg az. 2015-ös lemezről az Infinite Cities.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na. Hú, tudnám, mit írtak a lapok, mert egész másra foglalkoztunk a zene alatt.
Van itt más is. Tényleg? Minden. Hát egy csomó minden van.
Hát jó, ezt a végére még egy kis színest, vagy nagy színest, inkább ez egy nagy színest.
Jó, pont azt találtam. Olvastam a portfólión, hogy ugye, de sok mindenhol máshol megírták, hogy megérkezett Putyin bosszúja, rakéta eső zúdult Kijevre, a különböző külföldi tudósítók is erről számoltak be a nemzetközi porondon, és hát ezeket olvasgattam reggel, meg hallgattam különböző beszámolókat, illetve van egy intézet, a Medúza, ami különböző ilyen modellek alapján matematikusokkal számolja ki, és nézi matematikai modellekkel azt, hogy milyen valószínűség szerint tiszták a választások. És hát matematikai modellek alapján kiszámolták, hogy körülbelül 33%-kal több voksot kapott Vlagyimir Putyin, mint amennyit egyébként kapott volna. Ezzel...
Gondolom.
Ne, ezt nem én gondolom, ezt ők számolták ki. Mondjuk, megmondom őszintén, hogy nem csíptem el a riportban, hogy hol élnek ezek az emberek, de hogy valószínűleg tartom, hogy nem nem Oroszországból számolgatnak így, mert akkor hamar ablakon kinézés és ugrándozás lenne belőle. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy egészen elképesztő szám, hogyha milliós nagyságrendekben nézzük ezeket a szavazatokat, és ezzel gyakorlatilag, de ezt az előző választásoknál is megnézték, ugyanilyen modellek alapján, és a helyzet az, hogy ez volt az eddig legmanipuláltabb választás ezek a modellek alapján Oroszországban. Nagyon érdekes, érdemes rákeresni. Most nem tudom, hogy pontosan melyik orgánumban olvastam, minden esetre a kijevi rakéteső kapcsán jutott eszembe.
A g7.hu-n is egy nagyon érdekes anyag van ma reggel, egy kis depesmód infláció. Mm-hmm. Ugye napokon belül jön a depesmód az MVM domba, és azt is gátacik, hogy hogyan alakultak a jegyárak. 39 év alatt 260-szorosára emelkedtek, úgyhogy valószínű ez kilépett az infláció tempójából ez a fajta növekedés. Az első, amikor ide látogatott a csapat, 1985. július 23-án még 150 forint volt a jegyár, és én most csak a két végét mondom, a mostani, tehát a március 24-i eseményre pedig, hogy kell ezt nézni, hogy valahogy a cikk aljára jussak, és nem mindig a tetejére, az kérem szépen 21 és 31 ezer forint, 21 és 39 ezer forint között lesz.
Ott az semmi.
150-ről elég.
Az jó. Ha már zenészeknél tartunk és pénzről, akkor azért ide érdemes megjegyezni a Rolling Stones Tokyo Dome koncertjét 1990-ben, aminek az egyik legfontosabb momentuma volt, hogy az utolsó pillanatban döntötték el, egészen pontosan Mick Jagger, hogy yenben vagy pedig dollárban kéri a gázsit.
Őrület.
Mert a végén ugye a devizamozgásnak köszönhetően még azon is szakított egyet szörmik, úgyhogy...
Hát jól csinálta.
Hát persze, hogy jól, nyilvánvalóan. Na jó, akkor ezt az inflációt is. Hát közben olvasom kérlek szépen többek között a Telexen, de jó pár hely átvette. Lemondott Bilkovics Pál a 168 óra társtulajdonosa. Igen. A média egy szellőztette meg.
Igen.
Ezt az egészet, és azt írta egy levélben, hogy a munkavállalóknak, hogy a jövőben külföldön folytatja karrierjét, és hát egészen pontosan úgy fogalmazott a levélben, hogy egy másik típusú vezetői szerepre, vagy másik típusú vezetői karakterre van most szükség a cég birodalom ezen fázisában.
Hát a korábbiban is jól jött volna.
Igen, igen, érdekes, ha azt is lehetett olvasni, hogy sőt, hát konkrétan ő írta meg, hogy azt hiszem, hogy az én szerepem eddig addig lehetett fontos, amíg ide eljutottunk, innentől egy másfajta vezetésre, képességekre van szükség a további fejlődés érdekében. Ennek a feladatnak az elvégzésére nem tudok jobb embert, mint Grünzweig Gábort, akire eddig is számíthatott mindenben. Hát ő igazából ott volt folyamatosan, mint helyettes, tehát akkor fura, hogy nem egy külső embert hoznak be egy új menedzsment szemlélettel, hanem valakit a háttérből, mindegy, ezt igazából nem tudjuk megállapítani. Minden esetre, hát hogy is mondjam, nem mondanám azt, hogy egy sikerekkel tűzdelt karrier volt ez a cég birodalom építés itt Magyarországon Milkovics úr részéről.
Na, hát akkor a Telexnél maradva az a bizonyos nagyszínes, az azzal foglalkozik, hogy hogyan lett Rákai Kálmánból Filip.
Na tessék.
Méghozzá PH Filip.
Ne is mond.
Filip, ne kéne, ugye.
Aki a szexárdi városi televízió adásain nőttem fel részben, pontosan tudom, hogy ez hogy történt, de azokat a dolgokat nem pontosan mondhatom el itt az adásban.
Hát majd akkor tényleg hozzád is jön egy ügyész, aki majd megkéri, hogy fáradj be, és akkor mondd el, hogy mi a helyzet. De itt a cikk összeszedte...
Még a Meklit is meg kéne kérni, a Stencli bégetős haverját, akivel együtt címszonoztak. Na mindegy.
A cikk összeszedte, és a nyilatkozataiból, mert többször felmerült ez a kérdés, hogy hogyan és mikor, és na mindegy, a cikk arra lyukat ki, hogy valamiféle külön engedéllyel lehet ezt beegyeztetni, ezt a nevet, és ezt az írásmódot, mert ugye a névhasználatban van egy, azért vannak a J-vel írt Jenniferek, meg a nevek, Filip is van F-fel, mert ugye ezt így kell a magyar jogrendbe illeszteni, vagy a névhasználat így működik, tehát valamiféle külön engedéllyel lehetett a Kálmán.
És hogy nagyon érdekes, hogy ez meg, és hogy lett a Szilárdból Trutyko? Ezt kérdezik, hogy nem szabad ilyen csúnya dolgokat írni, kedves hallgatók, és az egyébként is pécsi történet, nem szexuális. Na, m4.hu Nagy Márton felsorolt egy adag fontos számot.
Na, jó.
Ugye?
Igen.
A nemzetgazdasági miniszter azt is elmondta, mire lenne jelenleg szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy cliffhangernek ez tök jó, az m4.hu-n ezt el lehet olvasni.
És de a számok mögött lesz ott valami?
Istenem, nem tudom. Jó. Nem akartam belenézni.
Akkor mindenki kibonthatja magának
de
az m4.hu-t.
Vissza kell térni a korábbi konvergencia pályára. Helyre kell állítani a pénzügyi stabilitást. Helyre kell állítani a költségvetés egyensúlyát.
Jó, hát ezeket tudtuk, már hozzá kéne fogni.
Ja, így van. És akkor jöttek a számok is, amiket alátámasztják ezeket. Jó.
Na, tőzsdézzünk egyet gyorsan, mert megy az idő.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát a Jerome Powell olyan galamb volt tegnap, hogy mindenkinek a szeme kerekedett.
Tényleg.
Ugye még a legutóbbi múlt heti inflációs adatok során volt egy kis ijedelem, mert erősebbek voltak a vártnál, mindenki azt gondolta, hogy na kész, ugrik. Lőttek még a júniusi kezdésnek is. Hát erre Jerome azt mondta, hogy nem rendítik meg ezek a számok, és nem akadályozzák abban, hogy az eredeti menetrend szerint haladjanak, és belengedett legalább három kamat csökkentést, aminek ugyan a mértékéről és az idejéről nem nagyon szólt, de hogyha az az üzenet, hogy nem zavarja az, hogy most még nem abban a tempóban csökken az infláció, mint ahogy az jó lenne, hát így arra gondolt a piac, hogy akkor itt minden oké, és lett nagy helye húja ebből, ugye egész héten ezt vártuk, a kamat döntést, tehát a kamat döntés az nem érdekes, mert az benne volt, kódolva volt, hogy nem fognak hozzányúlni a kamatokhoz, most még tehát nem abban volt az újdonság, hanem az utána lévő sajtótájékoztatóban. Na, a lényeg az, hogy ebből kerekedett egy méretes emelkedés az amerikai
biztos.
Piacon. Egy vagy az
oda pumpálták rendesen, bizony.
Százalékokkal emelkedtek az indexek, illetve az S&P 500 csak 9-tizeddel, de a Dow Jones meghaladta az 1%-ot, a Nasdaq pedig 1,25%-kal, sőt, a kisebb cégeket tömörítő Russell 2000 pedig közel 2%-kal tudott emelkedni. Ma hajnalban a Nikkei új csúcsra emelkedett, úgyhogy Ázsiában is nagyon megörültek, és Európában is. Hát azt lehet mondani, hogy volt, aki megelőlegezte ez, de inkább ott még a várakozó álláspont volt. A DAX az 1,1%-kal emelkedett, a FUCI minimálisan csökkent, százalékosan, tök mindegy.
A és a Marathon Kákaran Holdings, Digital Holdings, mi történt? Hát 16%-kal rakétázott az árfolyam, a negyedik legnagyobb volumenben gazdát cserélt részvény volt. Mögötte ilyen búvó patakként az Intel Corporation, akik egyébként szerény 0,4%-kal erősödtek, de azért ott van az amerikai kormányzat által beígért pénzeső, amiről fogunk majd beszélni a műsorban, IT-rovatunkban, ami érdekes lesz, hogy a chipgyárak és gyártásnak a felvirágoztatására, úgyhogy ez is egy klassz hír volt. A Raiffeisennél pedig volt egy izgalmas, mert hogy újabb amerikai fenyegetést kapott, a bécsi tőzsdén zuhant az árfolyam, mert az Egyesült Államok azt követeli az osztrák cégtől, hogy tegyen le a Strabag negyedének 1,5 milliárd euróért tervezett megvásárlásáról az orosz oligarcha Oleg Vlagyimirovics Gyeripaszka érdekeltségétől. Úgyhogy most van egy ilyen fajta geopolitikai nyomás a Raiffeisenen, izgalmas volt a bank részvénye. A budapesti tőzsdén mi történt egyáltalán? Hát igen, kivártak a befektetők. Célárat emelt a Morgan Stanley OTP-re. Talán ezek voltak az izgalmas hírek.
Most hol tart?
Nem tudom, azt mondják, hogy lehet még potenciál. És azt mondták, köszönjük, hogy várjál, tizen, mennyi volt az árfolyam? 19.900 forintra emelte a Morgan Stanley a keddi kereskedés után, az 17.270 volt. Tegnap nem tudom, hogy hol tartott. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy még potenciált látnak benne, mint egyes hallgatóink is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. de már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli című produkció, itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy március 21-e van, csütörtök reggel 7 óra 9 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs a stúdióban.
Akiből még többet szeretné a kedves hallgató a Millásba. Zseniális, hogy a szétvinnyogja a témákat. Ez,
nem tudok mit csinálni. Kapta,
de viszont kaptál olyat is, hogy nagyon jók a zenék, úgyhogy... úgyhogy
örülünk neki, köszönjük szépen.
Egy másik pedig azt azon lamentál, hogy vajon meddig gyakoroltam Abdul nevét, mire ennyire hibátlanul sikerült kimondani. Reggel ugye beszámoltunk az évfordulók során, 1221-ben második Abdul Majid Khalifa negyedik házasságát kötötte ezen a napon. Nos,
0636 98 098 0, itt lehet minket mondani. Keresni SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, info@millastegeli.hu, és Messengeren is lehet kérdezni tőlünk, ahogy tette egy kedves hallgató, kikereste az aranyköpéseket a millastegeli.hu-n. Mindig meg kell nyitni az adott napnak a 8 órás blokkját, ott vannak az aranyköpések szépen a millastegeli.hu-n, csak nincsenek külön szedve most.
Beszélgettünk a kéregetőkről, ugye Gézu életképe kapcsán, és a mérnök írja, hogy egyszer egy piros lámpánál nagyon vigyorgott egy kéregető, a tőlem kapott 500-as után. Később jöttem rá, hogy a sötétben elnéztem, és 5000-es volt az. Hát azt hiszem, hogy megcsináltad a napját, igen, kedves mérnök, aznap.
Igen. Ez van. Na nézzük akkor, hogy mit jelent az, hogy mobilitás.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát, ugye mostanában hallották, vagy hallhatták a kedves hallgatók, hogy Budapest nyerte az Európai Mobilitási Hét díját Brüsszelben, és ez egy elég komoly mezőny volt, 21 ország, 64 városa versengett ezért a címért. Itt van velünk a vonalban Halász Áron, a főpolgármesteri hivatal klímastratégiai osztályának fenntartható közlekedési szakreferense. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt!
Mi ez a mobilitási hét? Először ezt beszéljük meg, ami, és amiért lehetett pályázni, vagy amiért lehetett indulni ezen a versenyen.
A mobilitási hét egy Európai Bizottság által meghirdetett egyhetes kampány szeptember 16 és 22 között. Szerintem a legtöbben ezt úgy ismerik, hogy ez az, amikor régen az Andrássy úton, most a Vámház körúton villamosokat raknak ki, meg buszokat, és akkor a gyerekek imádják, mert lehet rajtuk játszani, meg csöngetni, meg szuvenírt venni, meg hasonlók. Azért ezennél nyilván sokkal több, de ezt tavaly is megtartottuk, és nagyon sikeres volt. Egy olyan koncentrált időszak, amikor a mobilitás közlekedésnek különféle ágazatairól, különféle célcsoportokkal lehet beszélni. Nagyon sok programot szerveztünk fiataloknak, oktató programokat, voltak ugye a családi napok az autómentes hétvégén, voltak szakmai viták, nem nyilvános szakmai workshopok, és egyébként ilyenkor a város, amikor ehhez a kampányhoz csatlakozik, vállalja, hogy csinál olyan fejlesztéseket, amik a fenntartható közlekedés valamelyik ágát fejlesztik. Tavaly nagyjából 10 kilométer ilyen csillapított forgalmú útvonalakon jelölt ki a város, az Őrsvezértere, Sashalom, Mátyásföld és Rákosmente között kerékpáros útvonalakat. A Római partra vezető Gázgyár utcán volt egy részben forgalomcsillapítási, részben kerékpáros biztonsági célú kerékpársáv fejlesztés, és a Zugligetben, a Zugligeti úton, ahol van nagyon sok bölcsőde, óvoda és általános iskola, ott egy zebrát alakítottunk ki, mindezt elég kevés pénzből, tehát erre nem kap a uniótól támogatást a város, de itt a klíma és környezetügyi főosztályon támon adavezetésével megoldottuk, hogy azért erre jusson pénz, és jusson sok figyelem, mert már abból is gyakorlatilag ezek szerint el lehet érni olyan eredményeket, amik egy díjat megérdemelnek EU szinten.
Hogy megy a díjazás és a zsűrizés? Van egy ilyen grémium, ami így pásztázza a nagyvárosokat, hogy, hogy mi, hol mi történik a ilyen mobilitási hetek alkalmával, vagy pedig be kell adni valahova azt, hogy mi, illetve ti mit csináltatok, és akkor azt elbírálja valaki?
Be kell adni, ez gyakorlatilag nekem volt egy ilyen partizán akcióm, hogy miután megszerveztük a BKK-val, a Budapest közúttal, Bécs külképviselete is benne volt egyébként, tehát ugye egy ilyen elég nagy együttműködés volt, láttam, hogy lehet pályázni. Budapest már 2008-ban is nyert egyszer egy ilyen díjat, és azóta egyszer döntős volt, és egyébként 3000 település rendelt mobilitási hetet, tényleg a kisebb településektől a nagy fővárosokig. És akkor ebből, akik pályáznak, ez a 64 város, az versenyez, van egy szakmai grémium, nem ismerem a tagjait, Brüsszelben, és akkor ott egy nagyon sok oldalas pályázatot kellett írni, pár nap volt, amíg ezt megcsináltam, mert minden információt össze kellett szedni, hogy hol pontosan mit csináltunk, mit hogyan kommunikáltunk, hány céggel, önkormányzati egységgel, partnerekkel, civil szervezetekkel működtünk együtt a különböző programokban, milyen sajtómegjelenések voltak, hol adtuk át az új bubi állomást azon a héten, meg hasonlók. Tehát egy ilyen elég részletes anyagot kellett csinálni, és nem tudtuk meg. Igazából március 14-én múlt csütörtökön volt a díjátadó, azt tudtuk, hogy döntőbe kerültünk, de az nagyon jól leragasztották ezt a borítékot, és nem szivárgott ki az info, úgyhogy izgultunk.
Na, érdekes.
De örülünk neki nagyon, hát és biztos. Szerintem nagy elismerés a BKK-nak, meg az egész fővárosi csapatnak.
Abszolút. Most, hogy ideig eljutottunk, és sok kerékpáros, meg forgalomcsillapítási példát mondtál, de szerintem tisztázzuk azt, és ez egy nagy félreértés, hogy a mobilitás és a mobilitási hét az nem arról szól, hogy tiltsuk ki az autókat. Mert szerintem azért sok mindenki fejében ez fordul meg, hogy ja, ez az, amikor ilyen lezárják ezeket a rakpart szakaszokat, hidakat, és akkor nem lehet autózni.
Hát volt olyan, hogy nem lehetett valahol autózni, egyébként nagyvárosokban máskor az egész belvárosokat leszokták zárni, és akkor mindenki mindenhol ingyen tömegközlekedik, meg biciklizik, meg nem tudom mit csinál. Budapesten nem ez van, de nyilván van egy ilyen felfogozott hangulat, mert amikor jön a kampány, akkor nagyon sok lesz itt a különböző ilyen-olyan előjelű hír is, de nem, ez arról szól, hogy próbáljunk meg arról beszélni, és abban alternatívákat mutatni, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy hatékonyabban közlekedjünk, és fenntartható módon, környezetbarátan, levegő minőségre odafigyelve, klímaváltozás, tehát hogy ezek a dolgok így mind összefüggnek, és akkor megpróbáljuk ezeket valahogy egy hétbe sűrítve elmondani. Tehát egy ilyen program volt mondjuk Bécs gyalogos megbízottjának az előadása.
Van egy ilyen? Ott olyan Bécs, is van. Bécs gyalogos, igen, megbízott?
Bécsben van az ottani mobilitási ügynökségnek van egy kerékpáros, és van egy gyalogos megbízottja is, és ezen kívül nyilván az egész intézményrendszerben ez integráltan működik, de hogy van egy ember, aki kifejezetten erre figyel, és őt elhívtuk egy előadásra, nagy a Városháza dísztermében volt egy teltházas esemény, ahol azt kértük tőle, hogy ne PR előadást tartson, tehát ne azt mondja meg, elmondta nyilván, hogy hol épülnek kerékpárutak, hol épülnek sétányok, hogyan alakítják át a várost, de beszéljen a kihívásokról, beszéljen a hibákról, meg beszéljen arról, hogy milyen úton jutnak el arra a szintre, ahol most ők vannak, így a gyalogos közlekedés szempontjából is, és szerintem egyébként erre nagyon nagy szükség van. Ő aztán egyébként tartott egy másnap egy zárt körű workshopot is a bécsi külképviselet irodájában, ebben ők voltak a támogatóink, és ott kerületek, a BKK, főváros, és ilyen meg egyéb szakmai civil szervezetek tagja is voltak ott, és ott részletesen lehetett még jobban, még belemenősebben beszélgetni erről az egész kérdésről. Tehát például ez volt egy program, de mondjuk ott az autómentes hétvégén, ott a Vámház körül, Főventér környékén a BKK szervezi ugye ezeket a családi programokat, ahol rengetegen jönnek ki, és egyébként ilyen felnőtt gyerekek is, vagy hát régóta gyerekek is imádják a villamosokat csivingálni, meg a régi trollibuszokat kipróbálni. Én is beültem egy ZU9-nek az utasterébe, és ott így nézegettem, hogy milyen
biztos,
jó,
hogy az Ácskából is
utazni.
Igen. Van egy ilyen stáptagunk.
De hogy mellette ott voltak például a BKK szervezésében olyan asztalok, meg olyan sátrak, ahol lehetett a közlekedési kijelzőkkel játszani, ahol lehetett utcákat tervezni, ahol kivittünk egy színpadot, és akkor ott szakértők adtak elő, volt egy elég érdekes szakpolitikai vita is a mostani városvezetés az egyik kihívója részvételével, tehát igazából szerintem ez arról szólt tényleg, hogy beszéljünk az alternatívákról, meg hogy lehet oda eljutni.
És az az érdekes szerintem ezekben, hogy nem csak a zárt workshopok, de azok a szakmai jellegű workshopok, amikor tényleg arról beszélnek olyan emberek, akik döntési pozícióban vannak, hogy például hogy oldják meg azt, hogy a kiskereskedelemben is minden zöggenőmentesen történjen. Tehát, hogy mondjuk az áruszállítás is zöggenőmentesen történjen, akkor, amikor közben a városban élők és közlekedők is szeretnének közlekedni. Tehát itt nem az, hogy akinek kihúzzuk az érdekét és a megélhetését, hanem hogy megpróbálják úgy megoldani, hogy mindenkinek működjön.
Hát ez egy nagyon nagy kérdés most, mert ugye főleg Covid óta rengeteget szállított mindenki házhoz, és ebben egyébként nagyon sok munka zajlik. Tehát vannak olyan projektek a BKK-ban, a fővárosban, ahol külföldi jó példákat vizsgálnak. Mi is voltunk Prágában tavaly télen megnézni egy ottani depót, ahol a kis teher autókról átpakolják teherbiciklikre a csomagokat, és egy ilyet szeretne a főváros csinálni Budapesten is, ennek a helyszínek vizsgálata folyik éppen, meg a partnerek bevonása. Tehát, hogy rengeteg olyan kihívás egyébként, ami a szomszédvárosokban is ugyanúgy probléma, és nem is biztos, hogy el kell nézni olyan messzire, hogy mi van nagyon más szerkezetű városokban, hanem itt Bécs, Pozsony, Prága eléggé hasonlít Budapestre, és ezért velük a fizikai közelség miatt is nagyon könnyű felvenni a kapcsolatot, és akár tanulmányutakra elmenni, és ott megnézni és hazahozni azokat a példákat, és ott beszélni a helyi emberekkel, akik ezen dolgoznak, és nem PR-osok, hanem a mindennapi hivatali munkát végzik.
Nagyon érdekes, és gratulálunk ehhez. 21 ország, tehát 64 városát megelőzte Budapest ezzel az Európai Mobilitási Hét program csomaggal és fejlesztésekkel. Úgyhogy gratulálunk neked is, és az egész csapatnak, aki ezen dolgozott. És gondolom, hogy idén is ugyanígy lesz.
Ugye ez a dátum nem változik. A BKK és a közút nevében. Nem, idén is szeptember 16 és 22 között lesz a mobilitási hét, és most dolgozunk azon a BKK-sokkal, a közúttal, a városházi kollégákkal, hogy milyen programok és milyen fejlesztések legyenek. Szeretnénk a tavainál is egy kicsit magasabbra tenni a létet. A kereteink azok ugyanúgy nem annyira bőek, de ettől függetlenül bízunk benne, hogy még jobb programokat tudunk csinálni. Kétszer egymás után nem lehet pályázni a díjra, ha jól tudom, de majd meglátjuk, hogy...
Okay.
Jó, akkor ez most kimarad, majd jöhet a következő.
Majd okay. Meglátjuk. Okay. Köszönjük Áron,
szépen,
Áron. Szépen,
szép napot.
Szép napot, szia. Jó munkát.
Sziasztok.
Halász Áronnal, a főpolgármesteri hivatal klímastratégiai osztályának fenntartó közlekedési szakreferensével beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Hát nem akarom megszakítani a Blue Spills, de kénytelenek vagyunk, mert egy nagyon komoly téma jön. Most mégpedig az, hogy a Reddit kérem szépen indul az IPO-ra, tehát egy tőzsdei bevezetésre készül maga a Reddit, ami önmagában is egy ilyen érdekes, vicces dolog, hiszen a Reddites csapatokról beszélgettünk annak
igen,
idején, amikor fölfutották az AMC-t, a GameStop-ot.
Itt kommunikálnak egymással, és egyébként ez egy vadonatúj jelenség, tehát ilyen korábban nem nagyon volt, hogy ilyen csoportok ennyire összehangoltan az árakat is befolyásolni képes óriási keresletet tudnak támasztani. Ugye az volt az ötletük, hogy az ilyen agyon shortolt részvények ellen spekulálnak úgy, hogy összeállnak, egymást behergelve elkezdik venni, és gyakorlatilag a shortosok, ahogy kirázódnak, ő nekik is be kell állni a vételi sorba.
Mi nincs nekünk egy ilyenünk, egy sarki fűszeres.hu. Tehát kb. Mondjuk igen. Az van, de az nem az. Tehát, de tényleg ez a taxisofőr, az ABC-ben a fodrásznál, tehát ez a duma az, ami ugye felhajtja az egyébként már nem annyira kapos befektetési formákat.
Igen, engem mondom őszintén a megjelenésnek a jelenségek ijesztett, mert nem tudtál a normális piaci módon gondolkodni az adott részvényről, ugye, mert ez egy olyan,
igen,
olyan
ez nincs benne.
Oldalról jövő. Nincs benne.
Ez nincs, ezt nem lehet belerakni a csártokba.
Se a csártokba, se a fundába, se hova. Tehát bárki bármilyen elemzési módszerrel közelít a részvénypiacokhoz, ez nem nagyon kezelhető ez a jelenség, hogy egy izgalmas dolog volt, de a Reddit nem csak ezt tudja. Egyébként a Pinterest hasonlóan ilyen alapvetően inkább kép és rövid üzenet alapú történet, és ez megy most tőzsdére, 22 millió részvény eladását tervezik az IPO során 31 és 34 dollár közötti részvény árfolyam sávban, igen, és azt mondják, hogy ez körülbelül egy ilyen 6,5 milliárd dollárra értékelni a céget.
6,5 milliárd dolláros, igen, lenne az érték, és hogy mennyit vonnának be, mennyi tőkét, körülbelül 750 millió dollár tőkét vonnának be. Egészen elképesztő történet egyébként.
Természetesen az ahhoz, hogy jól menjen a kibocsátás és az értékesítés, az AI-t ide kellett biggyeszteni.
Ja, az biztos, igen.
Mert
igen.
Ez olyan, mint annak idején a dotcom lufi, nem véletlenül lett dotcom lufi, amihez odarakták, hogy dotcom, és itt hülyeskedtünk, hogy a nagymama dotcom céget is be lehet vezetni, mert azt is elhordanák. Most, amire rábiggyeztet, hogy AI, az megy, mint a disznó.
De figyelj, eleve ez nem értem, hogy miért kell ez, mert hogy ha a modellt nézed, ami eddig működött, a GameStop, az AMC és az összes többi, akkor önmagába saját magát ugyanígy fel tudja hype-olni a Reddit, hogy most mi jövünk. Hát akkor pikpak, megvan az egész. Hát akkor nem is kell igazából...
Hát azért nem árt, hogyha beleteszünk egy kis ilyet. Már csak azért is, ugye, mert Sam Altman is ott van, az OpenAI vezérigazgatója, tehát egy jól csengő név, aki nem csak befektetője, uh-huh, de az igazgató tanács tagja is ebben a sztoriban.
És ki van még ott? A Tencent.
Ja.
Úgyhogy azért az sem mindegy.
Így van, ő meg ugye egy csomó nagy, vagy a legnagyobb kínai online, uh-huh, platformoknak a tulajdonosa. Úgyhogy ez lesz az maga bevezetés, ez mikor esik? Valahol itt volt a cikkben a dátum.
Valószínűleg
az elején.
Holnap, nem?
Hát is 21-én kezdi, igen, meg a kereskedés. Ma.
Ma van akkor a kereskedés megkezdése. Nagyon.
Azt mondják, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én az első napos bevezetéskori beszállót annyira nem szeretem, mert semmi támpont nincs. Bár vannak még alapok is, akik arra specializálódnak, hogy IPO-kba vesznek részt, és ezekre mennek rá. Ugye nagyon sok esetben a bevezetés pillanatában még óriási rakétázás jön, uh-huh, de nekem ez egy olyan vakrepülés, hogy ezt egyszerűen nem, ezt a műfaj nálam nincs kidolgozva jól, hogy kell ezt csinálni, vagy mikor, és mekkora tétellel, meg egyáltalán milyen kiszálló mellett, hogy kalibrálja az ember. Meg lehet próbálni, kicsit azért hazárdjáték, de egy kis tétellel el tudom képzelni, hogy a bevezetés pillanatától az
ilyenkor
még lesz.
Mindig előre citálják azokat a papírokat, meg cégeket, akik hasonlóképpen indultak, például a Netflixet, vagy a Teslát, ugye ezek a nagy... most gondolj bele, és nyilván ilyet nem lehet mondani, ugyanúgy, mint a Bitcoinnál, hogy jaj, ha annak idején félretettem volna 100 bitcoint, akkor ma mi lenne velem?
Ja,
ha annak idején
bevásárolta... A magyar származású IT programozó...
Mondjuk a Netflix az gyakorlatilag június 2007-e, 2007 júniusa óta, hogyha $1,000 investált volna valaki, akkor most $220,456 lenne. ugye?
Hát igen, a lenne volna a feltételes módon, sajnos nagyon keveset hoz a konyhára.
Rövidebb távon a Tesla.
És ezzel még a villanyszámlást sem tudjuk elzavarni. Ugye,
2020 októberében, hogyha $1000 belépünk a Teslával, akkor most $5,973 lenne.
Hát ez, igen, ez klassz. Na hát akkor ennek fényében, hogyha valaki, nem tudom, egy $100 esetleg beletesz és elrakja örökre.
Ha tud.
Hát a bevezetés pillanatában tud, és még ezt akartam mondani, hogy az igazán jó biznisz az lenne részt venni magába a kibocsátásba, és utána a bevezetés pillanatába vagy a körül eladni. Csak az a baj, hogy az nem mindenkinek adatik. Általában a nagy befektetési bankok meg a kibocsátásban.
Szemaltban.
Meg a szemaltmanok, igen, akik ezt meg tudják csinálni. Mert a nagy kasza az ott van, valószínűleg, hogy a 31-34-es sáv fölött, vagy vannak a tetején a $34 lesz az IPO, a bevezetést meg el tudom kezdeni, hogy 50, meg 60-on, mert megőrülés lesz. Tehát az igazi zsír és az igazi tuti hozam az ott van, csak mondom, az sajnos nagyon nehéz odaférni a fazékhoz. Na szóval ma megnézzük, hogy hogyan debütál a Reddit, milyen árfolyamok alakulnak ki, mekkora őrület, mekkora forgalom. Ez lesz ma a nagy sztori a New York-i tőzsdén.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli. A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
A rovat és a vállalatok adatbiztonságának támogatói a Magyar Telekom és a Cisco Systems Magyarország.
Hát na nézzünk, van egy-két hírünk, az egyik a TikTok betiltásáról szól. Ugye már régóta feszegetik, főleg az Egyesült Államokban, hogy alapvetően kicsit ilyen, tehát ilyen adatbiztonság szempontjából nem egészen megfelelő a TikTok, sőt, sokszor még a használatát is már most nem javasolják, hogy finom legyek. Gyakorlatilag zöld utat kapott most a TikTok amerikai betiltása, ami aztán nagyon komoly lavinákat indított el több szempontból is, egyrészt, mert akár ez tovább is mehet más alkalmazások irányába. Hát másrészt meg a TikTok amerikai, tehát az, hogy egy ekkora országban kikerülnek a felhasználók, az önmagában véve egy óriási problémát okozhat.
Hát ugye a Cloudflare-nek a ranglistáján a TikTok lett a 2021-ben már a legkedveltebb weboldal, a Google-t megelőzve. Aha. Akkor, és nagyon-nagyon erős felívelése van. Érdemes egyébként egy picit a hír mögé tekinteni, hogy a tulajdonosi struktúra, meg az egész, de van egy és ketté választani a, hogy mondják ezt, tehát igen, a búzát a pejvel, tehát az igen. A lényeg, hogy van nyilván egy erős lobby azoknál a nagy szolgáltatóknál, akik hát hogy végignézték azt, hogy a TikTok lényegében lenyomta őket. És ott maradtak hoppon. Tehát ez benne van ebben a pakliban. A másik oldal pedig az, hogy ugye...
És ez sok az esetben amerikai megoldása, hogy az Google-t is említetted, hogy lehagyta
a Google,
TikTok.
Facebook például, Amazon, ugye rögtön van, ezeket mondjuk.
Mind, igen.
És a másik pedig az, hogy azt szokták ugye mondani, hogy a TikTok az a kínai vállalat, de hát nem kínai vállalat. Csináltunk egyébként egy sajátos pogácsát a TikTokról, és egy kicsit jobban megvizsgálva lehet látni, hogy azért itt ez egy nemzetközi hátterű konglomerátum, már igen, van egy aranyrészvény a kínai állam részéről, de azért, és kevés, nem mentegetni akarom, csak azért semmi sem fekete-fehér, érdemes egy kicsit jobban megnézni, és vannak benne ugye olyan cégek, akik hát azért elég érdekes háttérrel rendelkeznek, van például, és nem véletlen az, amikor azt mondják, hogy információ terjesztés és hamis információ terjesztés szempontjából egy nagyon jó platform lehet. Úgyhogy a dezinformációban és az offenzív jellegű, sértő jellegű tartalomban például ugye előkerült a TikTok többek között az izraeli hamaszi helyzet miatt, és több ország volt, aki betiltotta vagy korlátozta valamilyen módon a működését. izgalmas mindenképpen.
Igen, még egy kiegészítés ahhoz, hogy az, hogy zöld utat kapott ennek a TikToknak az amerikai betiltása, az azt jelenti, nem azt jelenti, hogy deklarálták és kimondták, hogy már pedig betiltjuk a TikTokot, hanem egy az ezt lehetővé tevő törvényjavaslatot fogadtak el az Egyesült Államokban, tehát innentől lehetővé válik, úgyhogy még megy a dilemma és a gondolkodás erről.
Hát
egyáltalán nem biztos, hogy
egyébként
ez megtörténik, de van most egy törvény, ami lehetővé tenné akár ezt a lépést.
Minden esetre nagyon érdekes figyelni, hogy mi történik a TikTok kapcsán, és hogy próbál meg törvényszerűen védekezni, vagy a törvény erejével védekezni ellene az Egyesült Államok, vagy a különböző államok az Egyesült Államokban.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
A rovat és a vállalatok adatbiztonságának támogatói a Magyar Telekom és a Cisco Systems Magyarország.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na hát egy nagyon jó kis témánk lesz, ahogy azt beharangoztuk, és nagyon jó kis beszélgető partnerünk, Gyurcsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója látogatott el hozzánk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
A témánk nem ezzel lesz, amivel bevezetjük, de mesélted, hogy lesz egy kis összeröfenés a cégnél, nem véletlenül, mert hogy elég szép tempósan növekedtek.
Elmondod? Igen, igen, már február végén elértük a 200 milliárd fölötti kezelt vagyont, és akkor ma este megyünk a kollégákkal is.
De ez úgy, hogy tavaly nyáron volt egy százas.
Igen, igen, igen.
Hát figyelj, gratulálunk.
Köszönjük
ez
szépen.
Ez azért egy nagyon masszív teljesítményes igen. haladás, úgyhogy...
Ráadásul ugye benne van egy nyári időszak is, és még igen. csak március van.
És mindezt érték alapú befektetésekkel.
Na!
Ráevezzük a témára.
Úristen, hát Attila pengébb műsorvezető, mint mi, mert ilyen jól átkötni a témára nem is lehetett volna
value
jobban.
Versus growth, tehát növekedés vagy érték alapú befektetés, ugye ez egy nagy kérdés szokott lenni.
Hát főleg úgy azzal a munkacímmel, amit Attila adott a témának, hogy az érték alapú befektetési halott és élvezi. Hát talán ezt rögtön itt próbáljuk meg feloldani.
Igen, gondoltam rá, hogy majd egyébként figyelmeztessetek, hogy mert ez egy viszonylag száraz téma, úgyhogy megígértem magamnak, hogy be fogom hozni Richard Gere-t és Julia Roberts-et a Micsoda nővel, úgyhogy jó. Ha a beszélgetés alatt jó, elfelejteném okay. a sztorit okay. elmesélni, akkor majd értelen akkor itt belefeledkezek itt, mert ez egy viszonylag száraznak igen. tűnő téma, úgyhogy legalább leköti a hallgatókat, hogy fogunk beszélni Julia Roberts-ről és Richard Gere-ről is a Micsoda nő kapcsán.
Igen.
No, és hát, hogy igen, mi
most
helyzet
a Benjamin Graham.
De most először Benjamin Graham, így van. Mi az érték alapú növekedés, vagy érték alapú befektetés, egy ilyen value típusú befektetés? Ugye, aki járt egyetemre, tanult befektetési értékelés, vagy pusztán foglalkozik befektetésekkel, annak valószínűleg nem ismeretlen ez a fogalom. A lényege az, hogy hát nagyon egyszerű, valójában olcsón kell venni, olcsó részvényeket kell vásárolni, és hát ugye nem mellesleg drágán eladni. Ugye ez lenne az alapvető logikája ennek a Graham-i befektetési filozófiának. Igen. De gond az vele valójában, hogy az elmúlt 16 évben ezen nagyon lehetett pénzt keresni. Tehát mindenféle statisztikákon ugye az látszik, hogy nagyjából ugye a Lehman Brothers csődje után, tehát 2008 és 2022 között ezek a momentum vagy növekedési papírok, ha úgy tetszik, masszívan felül teljesítették a value típusú befektetéseket. Tehát ez egy jó hangzó állítás, hogy olcsón kell venni, de nem működik.
Na,
vagy nem
csak, akkor már is tegyünk tisztába, hogy mi a különbség a kettő között.
A növekedési papírok azok viszont a drágábbak, magasabbra vannak árazva, és valamiféle olyan hit van, hogy valami óriási növekedés van abban a vállalatban, amit a befektetők elhisznek. Tehát ugye tulajdonképpen ez a kettő közt a különbség.
Tehát alapvetően azok a technológiai papírok,
hát,
amire az mondhatnánk, hogy
16
drága.
Évben alapvetően a technológiai igen. papírokra mondtuk ezt, ugye ezek a nagy sztár papírok.
De nyilván korábban a vasútépítés idején ez előfordult a vasúttársaságok papírja,
biotech, mindig félvezetőknél. Tehát mindig volt egy csomó ilyen, igen, most ugye az utóbbi 20 évben ez a Apple, Tesla, Bitcoin, ha úgy tetszik, tehát hogy ezek a nagyon, amikben bármit ugye bele tudunk képzelni, ezek a típusú befektetések, igen. És ugye kétféle filozófia van, az egyik szerint, hogy hát ezek ilyen 10-20 éves időszakokban váltogatják egymást, hogy épp mikor melyik jó befektetés. Én meg hallgattam egy nagyon érdekes podcastot, és akkor már is fogok beszélni. Tehát az egyik filozófia, a másik filozófia meg az, hogy ez az értékalapú befektetés, ez meghalt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most egy 20 évig rossz volt, és aztán majd megint jó lesz, hanem hogy alapvetően változott meg a piac szerkezete.
És ugye meghalt, azt úgy értik, hogy lassan lehet vele keresni, nem lehet kivárni,
hát
stb.
Nyilván ez egy ilyen drasztikus kijelentés, de kifejtem, hogy az egyik kedvenc ilyen értékalapú befektető, egyébként a David Einhorn nevű faszi, akinek van egy fantasztikus jó podcastja erről a témáról, azt hiszem jobban el tudja mondani egyébként, mint én. Neki van egy nagyon jó könyve, amit még 2000-es évek elején írt, ez a Fooling Some of the People All of the Time. Ezt egyébként nagyon ajánlom annak, akit egyébként érdekel az értékalapú befektetés, short, long egyaránt, szerintem nagyon izgalmas. Na de lényeg, hogy ő is mondja, meg nyilván én ezzel maximálisan egyetértek, hogy alapvetően arról van szó, hogy kihaltak az értékalapú befektetők. Tehát nem ők dominálják a piacot. Tehát ugye magyarul nagyon egyszerű, hogyha 16 évig alul teljesítesz, az befektetőként nagyon kevesen élik túl. Tehát most sokat mondok nektek, hogy nem tudom, hogyha én 2-3 évig alul teljesítenék, az is ugye kérdéseket vetne fel. Tehát, hogy igen, a befektetők nem ennyire türelmesek, nem csak én velem, hanem senkivel szemben sem. Tehát nem jellemző ez a fajta türelem, hogy ha egy stratégia 16 évig nem működik, akkor abban még van pénz. Tehát kihalt ez a szakma nagyon sok szempontból. Helyette ETF-ek. Ezt picit kifejtem részesebben, ezek ilyen passzív befektetési alapok, amelyek egy adott indexet vásárolnak meg, egy kosarat vásárolnak meg adott súlyok szerint. Tehát ezek uralják többnyire ma már a befektetési
piacon. És a passzivitás abban merül ki, hogy az utána, hát jó, kis túlzásra nem nyúlnak hozzá. Tehát van egy
a passzivitásnak nagyon sok tétele van. Az egyik az, hogy tavaly jól ment mondjuk a technológiai szektor, teszem azt, akkor te megveszed a technológiai szektort egy ETF-ben, és nem nézed meg, hogy a mögötte lévő részvények azok olcsók-e vagy drágák. Nem érdekel. Na, tavaly ment 20-at, idén is megy majd biztos 20-at. De nem tudod, hogy mi történik. De valójában így, és ezt csinálják, befektetők tömegei ezt csinálják, és így megvalósul ez a sorosféle reflexivitás, magyarul, hogy mindenki ilyeneket vásárol, nem tudja, hogy olcsó vagy drága, az ETF, meg általában ezek a piaci kapitalizáció alapján súlyozott indexeket követnek, tehát magyarul minél drágább egy papír, annál többet vesznek belőle. Tehát minél túlértékeltebb valami, annál többet fog az ETF vásárolni belőle, mert ugye nő a súlya az indexben, és így valósul meg az, hogy vagy így valósult meg az elmúlt 16 évben
az, hogy a drága is hajtja papírok, az árat, hajtja az árat, akkor jönnek akkor az újabb ötletek, hogy ilyet kell venni.
És még tovább nő a súlya az indexben, még többet vesznek, és akkor jó az ETF-nek a teljesítménye, akkor még több befektető vesz ugyanolyan ETF-et, akkor az még tovább növeli. Tehát ez megvalósul, ez egy öngerjesztő folyamat fölfele és lefele is, de ugye ennek a végén az valósul meg, hogy a drágább papírok azok még drágábbak lesznek, ezek jellemzően ezek a növekedési papírok, amikről ugye az előbb beszéltünk, és hát az olcsó részvények, azok meg olcsók maradnak. Tehát, hogy nagyon összefoglalva ez a helyzet. Na, de hogy válaszoljak a kérdésetekre, nem reménytelen az aktív befektetők élete, mert ugye, mint minden válság, mert szerintem azért ez való egy válság szerintem a befektetői szakmának, vannak jó dolgok is, tehát hogyha ha kevesen maradnak egy piacon életben, akkor cserében nekik viszont nagy a jutalom, hogyha életben maradnak és megtalálják a jó sztorikat. De szerintem...
Hát ezt már bocsássak, annak idején ugye Warren Buffett, aki azt mondja, hogy ő a Benjamin Graham elvein nőtt fel, és egy jó 80-85%-ban az alapján tevékenykedik, a maradékot tette ő hozzá, és ugye egy egyszer azt mondta, hogy ugye az intelligens befektető, a Benjamin Graham nagy munkája, az vagy ajánlott, vagy kötelező olvasmány, de 100 000 számban találkoznak vele közgazdász hallgatók, pénzügyesek. És azt mondja, hála az Istennek, nem nagyon alkalmazzák a benne lévő elveket, ugye? Mert hogyha mindenki az alapján működne, baj lenne, mert tönkretenné azt a rendszert, amiben ez van. Tehát akkor most gyakorlatilag ez van, hogy még kevesebb a szereplő, és így megnőhet a jutalom.
Igen, kicsi a verseny ilyen szempontból, de olyan szempontból viszont azt is ki kell jelenteni, hogy tehát az a klasszikus értékalapú logika sok szempontból halott tényleg, hogy az önmagában, hogy találsz egy csomó olcsó részvényt és megveszed, azon szerintem nem lehet pénzt keresni. Ez ennyire egyszerű lenne, akkor én jövő héten már a Karib-szigeteken hajóznék valahol. Tehát ez ennél lényegesen bonyolultabb. De lehet vele pénzt keresni, tehát nem lehetetlen. És akkor nem tudom, hogy a szünet után beszéljünk.
Szerintem
arról,
igen,
hogy,
ez itt pont jó. Hogy hagyjuk ezt itt.
A biztonság kedvéért.
Tartsuk fent az érdeklődést.
Hogyan lehet pénzt keresni
ezzel? És a titok, az majd a hírek után jön.
Így van, egy jó kis cliffhangert ide illesztettünk.
Ide görgettünk, igen.
Elmondom, és majd a millásregeli.hu-n ott lesz a podcasteknél a leírásban is. David Einhorn könyvéről beszélt Attila, Fooling Some of the People All of the Time, A Long Short Story. Egyébként van neki saját weboldala, most néztem. Úgyhogy, de ez egészet beillesztjük ide, ez volt ez a könyv. Tehát az értékalapú befektetésekről beszélgetünk. Gyurcsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója van itt, és ezzel folytatjuk majd a hírek után. Most jön Czoller Andi, elmondja a híreket, és utána jövünk vissza mi.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.